A cím, amit adtam, talán néhányotoknak ismerős. Csapataink harcban állnak. Ki az, akinek felselik, hogy hol hangzott ez el és ki? Maga a mondat az Nagy Imre híres rádióbeszédében hangzott el, amelyet 1956. november 4-én mondott el, hajnal 5 óra 20 perckor. Az egész beszéd rövid volt, de így hangzik. Itt Nagy Imre beszél a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak, a kormány a helyén van. Ezt közöm az ország népével és a világ közvéleményével. Nagyon fontos gondolatok ezek, egy vezetőnek a mondatai, több dolog van benne. Egyrészt a helyzet valóságos értelmezése, tehát, hogy nagy a baj, mert ezért a világ egyik legnagyobb hadserege támadta meg az országot. Tehát az arányok azért a mi katonai képességeinket tekintve, és az ellenség katonai képességeit tekintve, hát hogy is mondjam, elég szélsőséges olló nyílt ki a két hadsereg katonai erejét tekintve. A másik fontos dolog volt az, hogy a vezetés helyén van. Tehát itt vagyunk, tesszük, és mindazt, amit megtehetünk, megtesszük életünk árán. Szóval egy háborús esemény, amikor egy agresszor nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy leigázza a megtámadott hatalmat, és birtokba vegye azt, leuralja azt, ezért támadta meg az országot. Szellemi értelemben is hasonló helyzettel találjuk szemben magunkat, mi keresztény emberek, és azok is, akik nem keresztények, de ebben a világban élnek, és a világ szellemi valóságát lehet, hogy tudatosan nem érzékelik, mégis tapasztalják annak valóságát, hogy létezik egy szemben nem látható, de a földi látható világra befolyással bíró szellemi valóság. A békeidőben hajlamosak vagyunk arra, hogy megfeledkezzünk erről az agresszorról, aki nyilvánvalóan azzal a szándékkal tör ellenségként az életünkre, hogy leigázzon bennünket és az otthonunkat birtokba vegye, elvegye tőlünk, és kontrollt gyakoroljon az életünk felett. A keresztény ember élete folyamatosan ebben a harcban, ebben a háborúban van, még akkor is, ha ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni a jobb napokban. Úgy bele tudunk szürkülni az életnek a dolgaiba, és megfelelkezünk arról, hogy az agresszor ugyanezzel a szándékkal tör az életünkre. Hogy azokat a területeket, amelyeket vélünk birtokolni, azokat birtokba vegye tőlünk, és elvegye a kontrollt, az irányítást a kezünkből. És birtokolja azokat a javakat, erőforrásokat, életünknek azon területeit, amelyek a miénk jelen pillanatban. Tehát háborúban vagyunk, a háború nem szűn meg. És ha nem figyelünk oda, akkor el fogunk veszíteni területeket az életünkből. El fogunk veszíteni kapcsolatokat, el fogunk veszíteni szellemi javakat, el fogunk veszíteni anyagi javakat, el fogunk veszíteni gyermekeket. Ez engem mindig sokkol, amikor látok fölcseperedni istentelen, Isten nem tisztelő családokban gyermekeket. És fájdalommal tölt el, amikor látom a tinédzser gyerekek életében azokat a jelenségeket, amelyek a szüleik vétke miatt jelentkezik az életükben. Amikor látok fiatal tinédzser lányokat a szexuális kapcsolatba belemerülni, azért, mert láttam, hogy ott volt egy anya, aki leuralta a férjét is, és nem volt tekintélye a férjének abban a családban, nem tisztelték egymást, és most ott van a gyermek, aki keresi szexuális kapcsolatokban azt a fajta biztonságot, azt a fajta szeretetet, amelyet egy leuralt anya mellett és egy pipogy apa mellett nem kapott meg a családban. Máshol keresi a biztonságot, ahol még nem kéne keresse. Félelmetes és fájdalmas dolog. Fájdalmas dolog azt is látni, hogy amikor emberek annyira fölégették a kapcsolataikat maguk körül, hogy amikor nagy bajba kerülnek, nincs már senki, akire számíthatnak. Félelmetes látni a felszínességet emberek életében. Nemrégen találkoztam valakivel, megkérdeztem, hogy vagy. És láttam az arcán rémületet. Nem tudod, mit kezden ezzel a kérdéssel, hogy hogy vagy. És nekem furcsa volt. Tehát az én kapcsolataimban teljesen normális, azt, ha megkérdezzük egymást, hogy vagy, akkor a felszínnél többet tudunk megosztani magunkból, mert tudjuk, hogy a másikat érdekli. De az arcán láttam, hogy ő ezt a kérdést nem ismeri. Nincsenek ilyen kapcsolatai, vagy ha vannak is, vagy voltak is, megfelelkezett arra, hogy milyen az, amikor valaki azt kérdezi, hogy vagy? Mi van az életeddel? Hogy áll ma az életed? És az a baj, a jó napokban nincs nagy szükségünk ezekre a kapcsolatokra. Azonban eljönnek a napok, mivel háború van, és a háború intenzitása változik. Tehát azt kell mondanom, hogy a szellemi hadviselés, a szellemi háború az életünk javaiért, a szívünkért, a családunkért, az anyagi dolgainkért, a szellemi javakért, a lelki javakért folyik, és jön az ellenség. Persze nem mindig egyféle harc modorral, nem mindig egyféle intenzitással, vannak könnyebb napok, vannak olyan napok, amikor azt mondunk, jó napok vannak. És azt mondja, Salamon, vannak olyan napok, amelyeket nem szeretem napoknak mondunk. Ő az öregségre mondja, hogy az öregséggel járnak nehézségek. És azt is föl kell dolgozni az embernek, meg kell harcolni az embernek. Legtöbben ugye ezt még nem ismerjük, csak közvetve. Pál apostol világossá teszi a szellemi küzdelmek a valóságát, a sötétség világának erői, a pokol serege démonai, és az Isten világának mennyei serege, mennyire angyalok serege között zajló folyamatos szellemi küzdelem és tusa, amely nem egyfajta intenzitású, és nem egyféleképpen lehet a Földön érzékelni, még területileg sem mindig, és mindenhol egyforma módon lehet ezt érzékelni a mi világunkban, látható világunkban. Pál apostol az efézusiaknak írt levelét, a 6. fejezetben a levelének záró fejezete ez, a következő sorokat írja ott. Efézusi levél 6. rész 10. verstől 12. versig. Végül pedig erősítsétek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedésével, ravasságával, sumákságával szemben. Mert a mi harcunk nem test és vélelem folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Tehát mit mond Pál? Nyilván lehet külön érdemes elolvasni az egész Efézus levelet, hogy hogyan jut el idáig a jellem kérdésében, a család kérdésében, a munka és vezetői kérdésekben, a legelején pedig az Efézus levélnek magáról, az evangéliumról, a kegyelemről, az üdvösségről, a szabadításról beszél az apostol. Itt azonban eljut egy olyan pontra, amelyben világossá teszi a mi számunkra, hogy ebben a földi dimenzióban érzékelhető egy szellemi háború. Amelyben vagyunk, ebben a világban, amit mi látunk, és amit megtapintunk, ebben is érzékelhető, ha az ember világosan kinyitja a szemét, egy szellemi háború. És az a nagy baj, amikor valaki ezt nem veszi tudomásul. És nem mondja ki, hogy csapataink harcban állnak. Nem csak én állok harcban. Péter azt mondja, hogy ezek a szenvedések telnek be testvéreiteken mindenhol a világban. Tehát mindenki ebben a világban valamilyen módon tapasztalja ennek a szellemi háborúnak a hatását az életére. És az ember, amikor nem veszi ezt tudomásul, olyan oktalan tud lenni, amikor a természetes világban történt eseményeket emberileg reagálja le. Emberi megoldásokat keres, és esetleg pánikba esik, vagy emberi erővel kezd neki menni dolgoknak, emberi okoskodással kezd neki menni dolgoknak, vagy megfutamodik. Hátat fordít, fejét beledugja a homokba. Pusztán azért, mert nem tisztelőtte a kép, hogy mivel is van harca. Hogy az események, amik történnek most az életében, azért ki a felelős? Milyen háttere van ennek a szellemi valóságban, a szellemi világban? És Pál fontosnak érzi, hogy mikor a jellem dolgáról beszél, a családi kapcsolatokról beszél, a munkához való viszonyról beszél, az evangéliumról beszél, akkor utána beszéljen ezekről a valóságos szellemi csatákról, szellemi küzdelmekről is. A Biblia elég sokat beszél a szívről, mind az új szövetségi szentírásban. Jézus a példázatok részben, a Máté evangélium a 13. fejezetében, amely egy kulcs rész az egész evangéliumnak, mond néhány nagyon érdekes dolgot. Amit itt láttok kivetítve, akkor láttok egy szívet, és egy nagy zsíros szalonnát. Valószínűleg a szalonna a vastagságából ítélve, elég zsíros disznó lehetett, levágtak, de nagy valószínűség ez egy mangalica szalonna. Na, szerintem ebből a szakmában, nem az én szakmám, elég is volt. Ennyi a rétegeket és stb. Majd kérdezzétek meg Jánostól, ezt szerintem precízen elmondja nektek. Érdekes egyébként, hogy a szív megkövéredéséről beszél a Biblia, de mivel a szív az tele van izommal, és folyamatosan jár, nyilván az nem úgy hízik el a szív, mint az ember, mégis beszél a Biblia szív megkövéredéséről. Ugyanis a Szentírás a szellemi világ valóságait a fizikai szervekkel próbálja visszaadni. Tehát a szellemi világban létező valóságokat a fizikai világban megfogható, megragadható szervekkel, érzékszervekkel is próbálja közvetíteni. Mi történik a disznóval?
Meghízik.
Ugye az a helyzet, hogy a disznónak van egy korszaka, amely nagyon komfortos korszak. Már-már úgy érzi, hogy neki a legjobb dolga a világon. Rendszeresen kap enni, méghozzá jó, finom falatokat kap. Cirogatják a fülét, és jön a gazdasszony, vagy a gazda, és rendszeresen, minden nap bőségesen ad neki enni. És a disznó úgy érzi, király dolgom van. Én vagyok a legfrankóbb az egész udvaron. Többet kapok enni a gazdasszonytól, mint az ember. Igen, ám csak eljön egy november hűvös reggel, amikor a dolgok megváltoznak. És itt láttok egy vágóhidat, ahol a disznót ketté vágják. Bibliát olvasó emberként talán eszetekbe jut egy ige. A gonosz szolgára mondja Jézus, hogy ketté vágják, és a képmutatók sorsára juttatják. Azt a szolgát, aki bár kapott Istentől elhívást, kapott értékeket, kapott ajándékokat, de azt mondja, hogy késik az én uram, ez itt erőszakoskodni kezd a rábízottakkal. A harcot emberekkel vívja. Tipikus téveszme, amikor valaki a saját lelki küzdelmeit, szellemi küzdelmeit a fizikai világban próbálja megharcolni. Mert a mi harcunk nem, test és vére nem folyik. És tedd a szívedre a kezed. Veled nem fordult elő már az, hogy voltak problémák az életedben, és elkezdtél harcolni a fizikai valóságban az emberekkel. És megpróbáltad őket legyőzni, és megpróbáltad a problémádat megoldani. A házas vagy, a férjeddel, a feleségeddel, barátoddal, munkatársaddal, családtagjaiddal. Mi lett ennek a vége, amikor te egy konfliktust pusztán fizikai módon gondolkodva próbáltál megoldani? Nagyobb konfliktus, nagyobb baj lett belőle, nagyobb fájdalom, nagyobb szakadék, nem a megoldás jött belőle. Igaz? Ezért Pál mondja, ember, a mi harcunk nem test és vérelem folyik. És ember, ha jó dolgod van, az nem azért van, hogy elhízzál. Mert aki jó dolgában elhízik, azt előbb-utóbb levágják. A békeidőben mit csinálnak a katonák? Gyakorlatoznak. Készülnek. Több 10 kilométert futnak le. Erősítenek. Célba lőnek, ha van golyó. És készülnek. Miért? Bármikor is kerülnének katonai konfliktusba, készen legyenek. No, Pál apostol erről a szellemi hozzáállás attitűdről beszél. Hogy aki képes és megértette, hogy ami harcunk nem test és vérem folyik, az mit csinál jó napokban? Trenírozza magát. Nem feledkezik meg arról, hogy bármikor jöhet egy komolyabb konfliktus, és akkor kész kell legyek. Ez nem félelem, hanem bölcsesség. Nem rettegés, hanem előrelátás. Jézus ezzel kapcsolatosan a Máté 13:15-16-ban a következőket mondja. Mert megkövéredette nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemetek boldog, mert lát. Fületek boldog, mert hal. A Jézus tanításában, amikor azt olvassuk, hogy megkövéredett a szívük, egy nagyon érdekes, szerkezetű szóval találkozunk. Az a baj, hogy a legtöbb esetben, pontosabban mondjuk annyiban, hogy több esetben tapasztalom azt, hogy hajlamosak vagyunk a saját problémáinkért másokat okolni. Nem mert fel a kezedet, ha rád ez nem jellemző, mert ilyenek vagyunk. Hajlamosak vagyunk, belekerülünk problémákba az életbe, konfliktusaink vannak akár a kapcsolatainkban, nehézségbe kerülünk, nagyon hajlamosak vagyunk rutinszerűen és csípőből okolni másokat. A megkövéredett szó nagyon érdekes kifejezés. A szerkezete passzív szerkezet, de olyan, hogy veled tesznek valamit, hogy veled, inkább azt jelenti, hogy veled történt valami. Tehát megkövéredett, azaz veled történt, de nem a rajtad kívül álló okok miatt, hanem nagyon vastagon benne volt a te részed és felelősséged. Tehetsz arról, hogy a szíved megkövéredett. Tehát, amikor Jézus erről beszél, ebben a szerkezetben, ahogy Máté ezt leírja, az azt jelenti, hogy veled történt ugyan, de nem rajtad kívül álló okok miatt, hanem benne volt a te részed, hogy a szíved ilyenné vált. Aktívan hozzájárultál. Az egy döbbenet, nem? Hogy elkészült az ember szíve élete, hogy levágják. Ahogy mondtam, sajnos mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy nem veszük észre, hogy egyre mélyebbre süllyedünk. Sok ember van a világban ma is, aki napról napra süllyed mélyebbre az élete. Ezek a változások, apró változások, és akkor lehet látni, akivel sokáig nem találkoztunk, újra találkozunk velük, hogy mennyi minden borult már össze az életükben. Ahhoz képest, mint amikor megtértek, vagy amikor korábban ismertük őket. És hogy egyre mélyebbre merülnek a világ dolgaiban, életüket, gondolataikat egyre jobban eluralják az ügyesben és dolgokon való elmélkedés, esetleg a test kényeztetése, ugye, mely nem az egészséges pihenésről beszélünk itt, hanem amely már a hízlalás. Tehát amely már olyan passzivitás, amely sokkal inkább hasonlít egy feladáshoz, mint sem egy egészséges, jól végzett munka utáni pihenésre. Jézus három testrészt ír le, amelyel szellemi igazságokat próbál nekünk megosztani a Máté 13-ban. Az első dolog, amiről ő beszél, a fül. Második a szem, a harmadik pedig a szív. Nézzük ezeknek a fizikai érzékszerveknek, milyen szellemi megfelelői vannak. Először is a szellemi világban, a szellemi valósággal kapcsolatosan mit érthetünk meg ezek által? Először is azt mondja Jézus, hogy a fülükkel nehezen hallanak. Tehát hallanak, de nehezen. Első fázis az ember szívének megkövéredésekor az, hogy hall ugyan dolgokat, de már nehezen. Mit is jelent ez az én megértésem szerint? Meghallja ugyan, amit mondanak neki, vagy amit Isten szól, vagy hallja a lelkiismerete szavát, hogy figyelmezteti, nem jó úton jársz, nem kéne így élned, nem kéne ezt tenned, nem lesz ennek jó vége, hallja, mert lelkiismeret az Istentől kapott műszer az ember életében, nem Isten szava, de mégis Istentől van. És a Szentlélek által megújulhat a lelkiismeret az embernek, amikor megtér, újjászületik. Nem veszi komolyan, hanem folytatja addig életvitelét, hozzáállását és szokásait. Így életében nem javulnak a dolgok, hanem romlanak. Tehát az első dolog, érzékelő, hogy nincs valami rendben. Szól hozzá az Isten, keresztényben szól az Isten, küld hozzá embereket az Isten, figyelmeztetik. Sokféle módon, körülményekben próbál az Isten hatni rá, és érzékel is, de nem okul belőle. Nem akarja meghalani. Nem figyel igazán oda rá. Pontosabban, amit hall, nem az szerint változtatja meg a dolgot az életében. Aztán ott a szem. Azt mondja Jézus, hogy a szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak. Egy másik és mélyebb fokozatról beszél a szellemi érzékelés tekintetében Jézus. Azt mondja, szándékosan elfordulnak a valóságtól. Nem akarják tudomásul venni, miben van az életük, és mifelé haladnak. A valóságot meghamisítják, és egy elképzelt életábrándot építenek föl magukban. Az életükről ábrándoznak. Egy élet ábránd jön bennük létre a saját életüket tekintve. Nem akarnak szembenézni a valósággal. Olyan döbbenetes hallani emberek életében, tönkre megy az életük, És azt mondja, nem is gondoltam. És amikor hosszan beszélgetsz velük, és elkezdik mondani dolgaikat, akkor kiderül, hogy ez nem igaz. Mert bizony sok mindent láttak, de nem akarták meglátni. Ők sok mindent érzékeltek már az életük dolgaiban, a kapcsolataikban. Akár beszéltünk házasságról is, de bedugták a fejüket a homokba. Nem akarták meglátni. Inkább elképzeltek valamit, ami nem valóságos volt. Aztán mondja Jézus a füllel kapcsolatban, ugye a következő fázisban, hogy a fülükkel ne halljanak. Azaz, mit jelent ez a fázis? Amikor már kerülik azoknak a társaságát, akiknek a beszéde kellemetlenséget okozna nekik. Azoknak az embereknek a társaságát keresik, akik megerősítik a saját rossz elképzelésükben, rossz útjaikban, rossz életvitelükben, rossz életvezetésükben. Nem akarják hallgatni az Isten szavát. Nem akarják megtenni az Isten akaratát. Nem akarják követni az Isten szavát, amelyet feléjük szólni akar. Nem akarják meghalani. Személyes döntésük ez. Hanem keresik a megerősítést emberektől, mert nem akarják magukat kényelmetlenül és kellemetlenül érezni, ezért az ilyen társaságokat, ahol Isten szavát szólnák, hozzájuk kerülik. A következő negyedik dolog, azt mondja, amiről Jézus beszél, hogy szívükkel ne értsenek. A Biblia a szívvel kapcsolatban arról tanít, hogy a szív az emberi élet lényege, középpontja. Azt is mondhatnánk, hogy a lélek, amely a létrejött, amikor az Isten a föld porából alkotott emberi testbe bele lehelt az ő szellemét, létrejött az embernek a lelke, az Isten szelleme hatására. A szív a lényege az embernek. Mire is való a szív a szellemi dolgokban? A szív, mint szellemi értelemben vett szív. A szív dolgozza föl a hallott és látott információt. És a szívben jutunk következtetésre, azoknak hallatán, azoknak látásán. Így meg tudjuk ítélni a valódi állapotunkat. Ítéletet tudunk alkotni a körülöttünk lévő világról, eseményekről, kapcsolatainkról. És meg tudjuk ítélni, milyen irányban halad az életünk. Vagy mi lesz a jelenlegi életvitelünknek a vége, következménye. Tehát amikor jönnek ezek az információk szellemi értelemben, megértése jutunk, halljuk az Isten szavát, halljuk a lelkismeret szavát, halljuk a körülöttünk lévő embereknek a figyelmeztető szavát, ige hirdetéseket és sok mindent, akkor ez a szívbe áramlik be. És az ember a szívében elkezdi feldolgozni ezeket az információkat. És ide következtetésre. És mit mond itt Jézus? Hogy nem akarják érteni a szívükkel, amit látnak. Tehát úgy döntöttek, hogy nem akarjuk. Olyan fájdalmas dolog számomra, amikor látok embereket rohanni a pusztulás felé, mert nem akarnak megváltozni. Sőt, csapkodnak, veszekednek, vitatkoznak, szídnak mindenkit, és erre mélyebbre süllyednek, és a szívük értetlen. Nem reális az, amit ők maguknak kialakítanak, mert nem engedik, hogy a szellemi érzékszervük működjön. És akkor azt mondja Jézus, hogy ez az, és ennek a vége pedig az, hogy nem tudnak megtérni. Ezt azért teszik, mert nem akarnak megtérni. Azért nem figyelnek oda Isten szavára. Azért nem veszik észre a jeleket, mert nem akarnak megváltozni. Nem akarnak szembenézni saját romlottságukkal, hanem kényelmesebb másokat okolni a nyomorért, kudarcokért. Könnyebb például kilépni egy házasságból és elválni, könnyebb elmenni, hátat fordítani kapcsolatoknak, akár gyülekezetnek is, barátoknak, mint beismerni a bűnt, a vétket, és a saját hiányosságainkat és önzésünket, vagy éppen a gyerekes viselkedésünket. Te viselkedtél már gyerekesen egy szituációban? Igaz? Milyen jó ezzel szembenézni. Hogy nem úgy viselkedtem, mint egy érett férfi, vagy egy érett nő. Hanem gyerekes voltam, hisztisztem, játszmáztam, erőszakoskodtam, duzzogtam. Valójában óvodás szinten voltam. Megtérek, nem akarok ilyen lenni. És nem te vagy a hibás, drágám, nem veled van a baj, velem van a baj. Kedves barátom, azért ment tönkre a barátságunk, mert velem van a baj. Olyat vártam tőled, amelyet csak az Isten tud adni. Bocsáss meg, kihasználtalak. Magammal foglalkoztam. Egy totál önző ember vagyok. És az a baj, hogy az ember nem tér meg, akkor megy az új kapcsolatokba bele, és ugyanez történik mindaddig, amíg meg nem tér. Ugyanez fog ismétlődni, csak időkérdése. Mindaddig elfogy az ereje, ami a képmutatáshoz kell. És belefárad. Egy világi pszichológus mondta, hogy az emberek beleszeretnek egymásba, legalábbis abba a képbe, amit addig mutatnak, míg udvarolnak egymásnak. Összeköltöznek, és már nem bírják, nincs lelki erejük fenntartani a látszatot, és akkor azt mondják, hogy én nem ez a férfihez mentem feleségül, én nem ezt a nőt vettem feleségül. Ugye most teljesen mindegy, melyikről. Miért? Hát tényleg nem azt. Mert hát valakit, aki mutatta magát valakinek, aki nem volt igazán. És megkérdezte az a pszichológus, hogy miért nem kezdjük itt? Hogy levesztük az árracokat, és azok vagyunk, akik vagyunk. Könnyű ezt mondani, ugye? De milyen igaza van? És csodálatos Jézusnak a tanítása, mert eddig azért megrázó, nem ezek a szavak. Nem tudom, hogy vagytok vele, nekem megrázó. De a célja ennek a beszédnek valami végtelen szeretetről és irgalomnak egyelemről beszél, olyanról, amilyen az Isten. Azt mondja, mert ne akarom gyógyítani őket. Mert nem figyelnek oda, amit látnak. Nem hallgatnak oda, amit mondok nekik. Akár a prófétáimon keresztül. A szívüket eltompítják szándékosan, hogy meg ne térjenek. Pedig azt mondja, én mit akarok? Meg ne gyógyítsam őket, én meg akarom gyógyítani őket. Na ez, amit a világi pszichológia soha nem tud neked megadni. Hogy meggyógyítson, hogy megszabadítson, hogy új emberré legyél. Mert te állapostól mondja a Szentírásban, hogy aki megtér és új életet nyer Krisztusban, a régi elmúlt, és íme egy új kezdődött el. És ezt egyedül az Isten tudja megtenni. Ez senki más ezen a földön, a világon nem tudja velünk megtenni. Csak az Isten. És erre mondja gyorsan Jézus, hogy a ti szemetek pedig boldog, mert lát. És a fületek boldog, mert hal. Azaz, rendben vagytok szellemileg. Érzékelitek a szellemi valóságot. És tudjátok, hogy jön egy félelem hullám az életetekben, akár a családból, a munkahelyről, a körülményekből, vizsgaidőszak miatt, akkor tudjátok, hogy ez a félelem, ez már nem természetes. Ez már nem a vizsgadruk, hanem valami, ami megbénít. És azt mondod, ez már szellemi. Ez már háború. Ez már harc. És mi fog engem megszabadítani? Az Istennek a szava. Az Istennek a beszéde. Keresem az Urat. Meg akarom érteni és látani, milyen az Isten ebben a helyzetben. És én hozzá megyek, és győzök. És nem adom fel. És nem fogok belemenni ebbe a félelembe, a szorongásba, a lehetetlenségben való gondolkodás, mert ez lehetetlen, ez nem fog megváltozni. Nem ezeken gondolkodom, hogy azt mondom, Istenem, ilyen vagyok, de rád van szükségem. És te szabadító Úr vagy, hatalmas Isten vagy. Halleluja. És küzdök, és harcolok, mert csapataink harcban állnak. És nem adom fel, mert tudom, hogy van szellemi valóság, és ez a háború az életemről szól, a gyerekeimről szól, a barátaimról szól, a gyülekezetemről szól, a városomról szól, az országomról szól. És nem adom meg magam. Amikor a szív megkőredik, azt a szívet nem hagyja meg egy ima és bőjt időszak. Mert nem érti, miért van rá szükség. Amikor a szív megértéssel van tele. Azt mondja, hogy annyira hálás vagy Isten, itt egy ima és bőjt időszak, mert végre több száz keresztény testvérem, mert együtt imádkoztatok. Már nem csak én fog imádkozni, hanem csatlakozhatok hozzájuk. És bolond lennék lemaradni erről. Nem azon gondolkodik, hogy kéne ezt kibekelni, hanem megragadja a lehetőséget. Mert van benne szellemi megértés. És van szellemi látása. Hallása. Az emberek életüknek, életükben újra és újra átélik a vergődést, a küzdelmet, a szorítást, az, hogy nem jó van ez így, hogy van, valahogy változtatni kéne. De a maga költészet csodálatos ebből a szempontból, mert bizonyos életérzéseket megfogalmaznak a költők. Ilyen volt Ady Endre. Ady Endre sok mindent mondanak, tudjuk, hogy az életét tekintve, hát igazán Krisztus követő keresztény embernek nem mondható. A verseit olvasva biztos, hogy azt mondta valaki, kollégám mondta, hogy Adiból érettségizni az nagy kitolás. Tehát valaki azt húzza érettségén, elfogadom, mert biztos, hogy nem egyszerű. De azt is, az Adiról azt sem lehet mondani, hogy ateista volt. Mert hogy valamiféle istenképe volt, az biztos, meg hogy az egész ilyen jellegű költészetéről jellemző az a fajta küzdelem, az a viaskodás. Itt van az egyik verse, 1911-ben írt, csak egy részlete az Istenhez hanyatló árnyék című verséből. Kitűnik az ő vergődése. Egyébként, ha valakinek lesz egyszer kedve, akkor ezt a verset elemezhetjük ebből a szempontból, és beszélgethetünk róla, hogy valakinek van ilyen vénája, vagy ilyen érzik, hasonlóan egy filmklubhoz. De nem kötelező, ne aggódjatok, tehát nem szeretnék istentisztelet keretében ilyen sokkoló élménnyel lenni, akit ez nem érdekel, és örül, hogy többé nem kell ilyet tanulnia. Tehát ne aggódjatok, tehát ez nem. De azért nézzük csak a vergődését ennek a léleknek. Ezt ebből a versből, ugye néhány vers sor csak. Szent képzelés, örök hitbalzsam, ki létenül is leglevőbb, meghajlok szent színed előtt, és akarom, hogy hited akarjam. Mi tűnik fel neked ebből a versből? Nagyon jó! De azt mondják a szöveggyűjteményekben, ezeket tanítják a gyerekeknek, hogy ez a vers arról szól, hogy Adi hitre jutott. Nem arról szól, hogy Adi hitre jutott. Arról szól, hogy Adi nagyon keresi az Istent. Vagy valamilyen segítséget keres, mert nehéz helyzetben van. Vagy írt egy verset, meg gondolta, hogy a következő kötetbe kell egy ilyen. Ugye, nem tudjuk meg, mert... De önmagában a sorok... Ja, nyilván ebből ért. De önmagában a sorok kifejezőek. És ezeket azért tekinthetjük. Hogy ki létlenül is leglevőbb. Vagyok, aki vagyok, nem? Az Isten alapvető kinyilatkoztatása, hogy magát kijelenti Mózesnek a Szentírásban a nevét először. Vagyok, aki vagyok. Azt, hogy meghajlok szent színed előtt, nyilván ez is meg a hit, mint balzsam, az örök élet kérdése, csak hit által nyerhető. Ahogy a balzsam, tudjuk, az egyiptomi kultúrában a halott kultuszban volt benne, tehát bekenték balzsammal, mert majd az örökké túlvilágban, hogy megőriztessék a teste a feltámadásra az örök életre. És a hit, mint olyan, azt mondja, hit által nyerhetek örök életet. Egyébként ő protestáns, majd katolikus középiskolában járt és tanult. Tehát önmagában, és a felesége pedig protestáns lelkész családban nőtt fel, majd megárult. Tehát az egész vallásról egy elég merev vallási kép volt benne, nem is az egyházba kereste az Istent egyébként, amin szerint én nem csodálkozok. De ahogy itt a végén mondja, hogy akarom, hogy hited akarjam, ez még az emberi akarásról szól. Nem rossz, de ez még nem az, amiről beszél a Szentírási beszél Jézus, hogy a szívetek megértése jusson, és megtérjetek. Mindenképpen érdemes ezzel párhuzamosan megnézni Ézsau példáját. A Zsidók közé levél 12. fejezet 16-17-es versében hasonló vergődésről beszél a Biblia, aki nem tud megtérni. És érdemes elgondolkodni, miért nem tud megtérni. Azt olvassuk Zsidók közé levél 12-16-17-ben, ne legyen senki panászna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha a könnyek között kereste. És ahol például egy megdöbbentő dolog, a Ószövetségi Szentiratokban, Mózes első könyvében olvashatjuk, aki szeretné megkeresheti és végigolvashatja a történetet, érdekes, Jákob és Ézsau viaskodása az elsőszülöttségi joggal, Jákob becsapja a testvérét, Ézsau pedig egy tál ételért átengedi az elsőszülöttségi jogot Jákobnak, a második szülött fiúnak, abban a korban az atyai áldás párosult az elsőszülöttségi joghoz, ami egy rendkívül komoly szellemi örökség volt. És ezt többre értékelte Jákob, mint Ézsau. No, de mi is a baj ezzel a Ézsau? Hát sír. Sír, könnyek között keresi. az áldást, amit elvesztett. Hát akkor nem megtért. Hát ő sírt. Csak az a baj, hogy magát síratta. Nem megbánta a bűnt, hogy ő testi módon nem értékelte semmire az Istent, az Isten áldását. Nem megtérés könnyei ezek, az önsajnálat könnyei. És pontosan ez jellemző azokra az emberekre, akik benne maradnak vétkeikbe, hogy magukat sajnálják. Tönkrementek dolgok az életükben, és magukat sajnálják. Arra gondolnak, hogy én vagyok a vesztes. Én kaptam sebeket, fájdalmat. Nekem okoztak veszteséget. Én szegény. És a saját veszteségeivel foglalkozott Ézsau is, és nem a saját vétkeit bánta meg, nem azokból akart megtérni. És ugye ez jellemző sok mai emberre is, akik másokat okolnak is. Nem a saját romlottságukból, önzésükből térnek meg, nem néznek azzal szembe. A Csia Lajos bácsi, aki református lelkészként azt is mondják róla, hogy maga korának egyik prófétája volt, aki a szellemi dolgokban nagyon komoly megértésekre jutott, hiszem az Isten szent lelkétől, ír néhány veretes mondatot. Megpróbálom ezt elolvasni, és veletek együtt egy picit értelmezni. Önmagában ez a néhány mondat, és a kapcsolódó igeversek egy házi csoportos összejövetelre pont elegendő, hogy átbeszéljétek, hogyha erre van kedvetek. Majd esetleg elküldöm a házi csoport vezetőknek, és akkor meg lehet nézni. Nagyon érdekes gondolatok vannak, és mély gondolatok vannak benne. Tehát Pál írás alapján, római levél alapján írja a következőket. A törvény szent, igazságos, azaz méltányos és jó. Csak azért lett halálom már, mert betölteni nem tudom. Szóval nem a törvénnyel van baj, hanem velem. Nem az Isten szentségével van baj, hanem hogy én szentségtelen vagyok. Nem az a baj, hogy elszúrta az Isten a 10 parancsolatot, mert úgy kéne élni. Hanem az a baj, hogy én nem tudok úgy élni. Értitek? Nem az Isten a hibás, hogy ilyen ez a világ. Hanem Isten ezt jónak teremtette. Mi szúrtuk el? A megtérő léleknek nagyon fontos felismerése. Hogy mi szúrtuk el? Én szúrtam el. És önmagában Isten jó. Csak azért lett halálom már, mert betölteni nem tudom. És döbbenetes a következő mondat. Ám fenékig kell kiinnunk a kudarcok poharát. Azaz újra és újra pofára kell esnünk. Miért? Hogy jóra képtelen szívünket egészen kiismerjük. Azért kell újra és újra pofára esnünk, hogy végre szembesüljünk azzal, ki is vagyok valójában. Amikor asszony játszmázik a férjével, vagy férje a feleségével, zsarolják egymást, szurkálják egymásba a tüskét, és nem működik. Mindaddig ezt fogják csinálni, amíg le nem lepleződik, hogy hiába akarok megváltozni, nem tudok. Képtelen vagyok a jóra. Szüksége van segítségre. Megtérésre szoruló ember vagyok. Azt mondja, jó utal képtelen szívünket egészen kiismerjük, s magunkat feltétel nélkül a kegyelemre bízzuk. Okoskodás, kifogás, mellébeszélés nélkül egészen. Vagy ami azzal egy, a szellem dolgait keressük, az a Szent Szellem vezetését. Hogy a Szent Szellem életét élhessük, földi tagjainkat, a világ dicsőségét, elismerését, előnyeit, ellanyhító körülményeit meg kell öldökölni. De nem magunk, hát még ezt sem tudom magam, hanem a Szent Szellem erejével, mert magunktól erre is képtelenek vagyunk. És a Szent Szellem szárnyain vitetve látni fogjuk, hogy a kegyelem végtelenül több, mint a bűn, mert árvízként ragadja magával azt, aki akaratát Istennek odaadja. Nagyon mély gondolatok, javaslom emészteni és picit vele foglalkozni. Tehát azt beszéltük meg, hogy harcban állunk. És nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy egészségesen és valóságosan tudjunk harcolni, hogy amit látunk és hallunk, a szívünk helyesen dolgozza föl, és térjünk meg azokból a dolgokból, amivel megtérni kell. És ismerjük föl, hogy az, hogy egyszer megtértünk és az Urat választottuk, nem jelentett azt, hogy tökéletesek is lettünk. Rakás dolog van az életünkből, amiben meg kell változzunk. Ahhoz, hogy tovább menjen az életünk, hogy növekedni tudjunk, hogy előre jusson az életünk. Az idő szalad. Talán még egy gondolat. Ki tudja, ki ez a férfi? Jungicsó, azt mondja. Hát olyan, igen, ázsiai. Na, segítek egy kicsit. Na, biztos ismerjétek. Ez egy karl egyébként a kezébe, tök fehér. Az. Tehát ez az a japán katona, aki a II. Világháború vége után még 29 évig harcolt a Fülöp-szigetekhez tartozó szigetem. Azt is mondom, igen, Lubang szigeten, és négy társával együtt. Aztán egyik megszökött, a másikat lelőtték, végül egyedül maradt, és akkor se adta föl a harcot, hanem ő harcolt. Elküldték neki a szerettei fényképével az ő leveleiket, a fénykép hátuljár, és azt mondta, hogy ez amerikai propaganda. És nem adta meg magát. Aztán egy hippi gyerek, ő így nevezte egy japán srác, azt mondta, megkeresem először Onodát, aztán a Yetit, meg nem tudom kit még utána, de az elsőt mindenképpen, és hazahozom. És összebarálkozott vele, és neki elhitte, hogy vége a háborúnak, de azt mondta, hogy nem teszél a fegyvert, a parancsnok nem jön ide. És a parancsnok oda már hentes boltja volt, azt mondja, elvitték, oda beöltöztetnék, és kiadta a parancsot, hogy fegyver letétel. És akkor itt a háborúnak a vége. És a bácsi akkor gyakorlatilag 22 évesen került oda, és gondoljatok bele, hogy 30 évig, tehát 52 éves koráig az ott küzdött és harcolt. Loptak izéket, állatokat, néhány embert lelőttek, vagy megsebesítettek ott a társaival, mert az ellenséges haderő volt. És a bácsi egyébként a cipője leszakadva róla, a rongyokban, a ruha rajta, minden, de a kardja érdekes, hogy makulátlan volt. A szamurájok etikája szerint nevelték őket, amelyben a kitartás és a becsület az első topon volt. Hát ő magányos harcos volt a bácsi a végén, és azért abban megegyezhetünk, hogy a Onoda Hírónak a hűsége az egy rossz ismeretből fakadt. Bár nagyon nemes volt, de gyakorlatilag 30 évet elpocsékolt az élet, 29 évet elpocsékolt az életéből, egy rossz ismeretreből fakadó hűséggel. És példa lett, meg könyvet írt, meg aztán visszament, és oktatást támogatott a Fülöp-szigeteken, mert azért úgy érezte, hogy marhákat tenyésztett Brazíliában, 90 év körülig élt, még a bácsi. De ez a hűség gondolom nem hozzó neked. Igaz, hogy tök feleslegesen harcolja 30 évet. Mert mindenki békében van, otthon van, az unokáit neveli, ez meg még ott lobdosta a kecskéket, vagy a marhákat. Ez marhaság. De ettől függetlenül hős volt. Szóval a csapatából kilépő, a parancsnokától elszakadt, helyes ismeret nélküli harcos példája. Vannak ilyen keresztények is, nem? Úgy küzdenek, hogy csak na. A zsidókról Pál azt mondja, hogy a buzgóság bennük van, de nincs meg bennünk az ismeret. És azért, amit tesznek, az nem a helyes ismeretből táplálkozik. Megint ott vagyunk, ugye, hogy hallani, látni, megérteni a valóságot. És ebből fakadhat egészséges hit és egészséges élet. És ő ugye egyedül maradt, magányos harcosként harcolt. És egy utolsó gondolat, és jövő héten majd folytatjuk. Egyik kedves barátommal beszélgettem nemrég, és hát sok nehézségem ment keresztül az elmúlt években, sok harcon, és azt mondta, tudod, olyan hálás vagyok Istennek, hogy van néhány barátom. Mert ha ezek a barátok nem lettek volna, sokszor letértem volna az útról. Ezt egy-egy beszélgetés ezekkel a barátokkal, olyan lökéseket adott, hogy visszatántorodjak a rossz döntésektől. Ezek a barátságok alkalmasak voltak arra, hogy megosszam magam bennük, és csak néhány mondatot halljak tőlük, és azt mondják, hogy figyelj, ne tedd ezt, ez nem jó út. És mondtak egy igeverset. És elég volt az, hogy még mindig az Úrban legyek, és szolgáljam az Urat. Isten ebben a harcban, amire hívott bennünket, nem magányos hősként hívott el. Nem balga hősként, hanem úgy hívott el, hogy kapcsolatban legyünk egymással. És a az én közlés megjelenjen a kommunikációmban. Hogy amikor megkérdezik, hogy hogy vagy, akkor egyrészt azt úgy kérdezik meg tőlem, hogy érdekel az életem, vagy amikor Isten csodái, amikor találkozunk egymással. Véletlen, igaz? És milyen erő tud lenni abban, amikor Isten összehoz egy találkozást? Hogy látjuk egymást. Mondunk egymásra egy-két szót, mert nem magányos harcra hívott el bennünket Isten, hanem összefogjunk. Hogy csapataink harcban álljanak. De a szellemi valóság éppen olyan valóságos, mint amit most itt látsz. És a harc, amiben vagyunk, az szintén valóságos, mint ahogy volt 56-ban. Csak a kérdés az, hogy mi komolyan vesszük-e, és ha komolyan vesszük, valóban látunk-e, valóban hallunk-e az Úrtól, készségesek vagyunk a megértésre, és a megtérésre, és az engedelmességre, vagy az egymás bátorítására, egymás felé való odafordulásra, nyitottságra, vagy elszakadunk a parancsnokunktól, elszakadunk a társainktól, és egyedül maradunk, holott az Isten ezt nem akarja. Segítse meg bennünket az Úr, hogy abban a harcmodorban, abban a megértésben küzdjük az életünket végig, amelyben az Úrtól való garancia a győzelem. És tudjuk átélni azt, és itt veszük majd fel a fonalat a következő héten, hogy Isteni erő van abban, amikor az Isten szerint szólunk. Mert a szellemnek ajándékaiban közöljük az Istennek az erejét. És Isten szellemének ajándékaiban ott van az Istennek az ereje. És ezért van az, hogy az emberi beszéd, akár politikusok beszéde nem tudnak megérinteni szíveket. A lelkületet tudnak, lelket meg tudják balzsamozni, de nem tudnak változást munkálni. De amikor Istentől van egy szó, egy ölelés, abban közli az Isten, a szellem által az Isteni erőt. És ezért van az, hogy meg tud bátorítani, meg tud mozdítani, ahogy az én barátom is mondta. Hogy abban benne volt az Istennek a jelenléte, az Istennek az ereje, az ő szellemének ereje által, az ajándék által, amelyet adott nekünk az Úr, a Szent Szellem ajándéka által. Tudatosan, megértésből éljük az életünket. Amen.